Nyomjuk így vasárnaponként, és tudjuk jól, hogy a római levél három nagy részből épül fel. A Róma 1-től 8-ig egy nagyon alapos magyarázat az evangéliumnak, egy teológiai értekezése Pálnak, hogy értsük, hogy mit kaptunk Jézus Krisztusban, az evangélium igazsága. Aztán a 9-10-11-es fejezet képezi a második részt, ahol az evangéliumnak a problematikája van felvetve, ezt majd meglátjátok, hogyha odaérünk. És utána az hátralevő rész a római levélben nagyon praktikus, nagyon kézzelfogható, hogy mit tegyünk azzal az igazsággal, amit Pál elmond. Még nem tartunk ott, oda fogunk érni, de a mai rész gyakorlatilag ennek a teológiai áldásnak, ennek az evangélium kincsének a csúcspontja, amit itt látni fogunk. Tehát a Róma 8. fejezeténél tartunk, a 18-as verstől folytatom. Ez a fejezet egyébként egy nagyon bátorító fejezet. Ebben a fejezetben mondja Pál, hogy nincs károsztatása azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak. A múlt nem kísért minket. Akármit is tettünk, vétkeztünk, vagy bűnkövettünk el, Jézus Krisztusban az ki van fizetve. Nincs károsztatása annak, aki Jézus Krisztusban van. Aztán ez a fejezet mondja azt, hogy nem választhat el minket semmi Isten szeretetétől. Akármi is vár ránk a jövőben, akármi is fog történni velünk, Isten szeretetétől nem választhat el minket semmi. Tehát mind a múltunk, mind a jövőnk biztos kézben van. De mi van a jelennel? Meg fogjuk látni, és ez az igevers ma elő fog jönni, hogy minden javára válik azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Minden a javankra válik nekünk, a jelen időben vonatkozólag, ami az életünkben zajlik. Isten azt a javunkra tudja használni. Tehát legyen szó akár a múltunkról, a jelenünkről, vagy a jövőnkről, Isten a kezében tartja. És ezért, drága testvérem, hogyha ez a fejezet a szívünkben van, ez a fejezet, tehát elhisszük és ebben járunk, akkor ez ki kell, hogy húzza a félelmeinknek a gyökerét. Akkor meg kell, hogy tudjunk nyugodni. És micsoda áldás, amikor egy hívő ezekben az ígéretekben, ezekben az igazságokban lakozik. Olvasom nektek a 18. verstől. Figyeljetek, kérlek. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajúdik mindez idáig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogy kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Hogyha te egy olyan ember vagy, aki könnyen elkeseredsz, hogyha apró dolgok könnyen el tudnak téged bátortalanítani, hogyha nagyon könnyen kizökkensz abból a békességből, amiben vagy, akkor figyelj, kérlek, mert ebben a fejezetben komoly segítséget kaphatsz az Úrtól. Azt mondja Pál, itt a 18-as versben olvastuk, hogy azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amiben részünk lesz. Két dolgot Pál összehasonlít. A jelen idejű dolgokat, a küzdelmeinket és a nehézségeinket összehasonlítja azzal a jövővel, ami ránk vár. Azzal a dicsőséggel, ami előttünk van. És azt mondja Pál, hogy ezt a kettőt ugyan egymás mellé tudom rakni, de ez a kettő nem méltó arra, hogy összehasonlítsam. A kettőnek a súlya, a fajsúlya nem ugyanaz. Lehet, hogy most az élet küzdelmes és nehéz. Sok próbában van részünk, ezt szerintem mindannyian meg tudnánk erősíteni. De Pál apostol azt mondja egy másik helyen, hogy ezek pillanatnyi könnyű szenvedések. Észrevetted már, hogy mindig az a nehéz szenvedés, amiben éppen benne vagyunk. És mivel éppen benne vagyunk, néha úgy tűnik, hogy ennek sose lesz vége. Pedig valljuk meg, sokszor éreztük már magunkat teljesen megnyomorítva, megnyomva az élettől, és azt mondtuk, hogy Uram, ennek sose lesz vége, és valahogy vége lett. És lehet, hogy most is van egy ilyen küzdelem, amiben vagyunk, és most is nehéz hordozzunk, de mégis azt mondja Pál, hogy ennek a súlya nem hasonlítható ahhoz, ami ránk vár. Az a dicsőség, amivel Isten fogad minket, hogy ott fogunk állni Isten előtt. És már nem nyomnak nehézségek, nem nyomnak gondok minket. Tudjuk, hogy ránk vár egy ország, és mi ezt reménységgel várjuk. Van egy reménységünk. Tudjátok, hogy a Bibliában a reménység az nem ugyanúgy működő szó, mint a világ használja. Ugye a világ azt mondja a reménységgel, hogy hát remélem, hogy valami megtörténik. Nem vagyok benne biztos, de nagyon szeretném. Ezzel a reménnyel megy valaki a lottózóba és vesz egy szelvényt. De a keresztény ember reménysége nem ilyen. A keresztény ember reménysége nem egy bizonytalan cél, hanem egy biztos cél. A mi reménységünk az nem kétséget jelent, hogy remélem valami jó dolog történik, hanem tudom, hogy jó dolog történik, csak nem tudom, hogy mikor ér ide. A keresztény ember reménységgel él, várja azt a biztos dolgot, amit Isten félretett neki. És azt mondja Pál, hogy ez a reménység nem hasonlítható ahhoz a küzdelemhez, amiben most vagyunk. Tudjátok, nagyon sokszor az ember hibát követel, és nem tudom, hogy te ilyen típusú ember vagy, amikor összehasonlítja a saját életét a másikéval. Ez általában sok jóra nem vezet. Hogyha te ilyen típusú ember vagy, akkor kicsit lassíts ebben. Különösen akkor, amikor küzdelemben vagyunk, és összehasonlítod a másik emberrel az életed, és azt mondod, hogy bezzeg ő. Hogy de hát neki miért? Vagy miért nem? És Pál apostol azt mondja, hogy én ezt az életnek a küzdelmét nem máshoz hasonlítom, más életéhez, hanem azt mondom, hogy nézd, hogy mi vár rám a mennyben. Nézd, hogy milyen jövőt tett Isten elém. És ennek fényében a mostani nehézségem már nem tűnik annyira nagynak. Nem tűnik elhordozhatatlannak. Nagyon fontos kulcsszóval kezdődött ez a vers. Nézd meg, légy szíves velem. 18-as vers. Mert azt tartom. Mert azt tartom. Ez egy matematikai kifejezés. Azt jelenti, hogy én ezt úgy veszem számításba. Ugye van egy egyenlőtlenség, és azt mondja, hogy úgy veszem számításba, hogy ide teszem a mostani küzdelmeimet, oda teszem a rám váró dicsőséget, és azt mondja, hogy ezt én úgy számolom, hogy ez nem méltó az összehasonlításra. Én azt gondolom, hogy ez egy tény. De nagyon kevés ember mondhatja azt, amit Pál, hogy én ezt így tartom a saját életemre nézve. Pedig igazából ez változtat az állapotomon, hogy én ezt tényleg így tartom. Én ezt így gondolom. Ezt nevezi a Biblia menny szerinti gondolkodásnak. Ezt nevezi az örökké valóság szerinti gondolkodásnak a Biblia. És azt gondolom, hogy ebbe hív minket az Úr. Észrevetted, hogy a Bibliában az Úr tanít minket arra, hogy hogyan nézzünk előre. Amikor Jézus az aggódó tanítványokkal beszélgetett, azt mondta, hogy srácok, szeretnék nektek tanácsolni valamit. Ez az én fordításom, elnézést, hogy így leegyszerűsítem. Azt mondja, hogy ne aggódjatok a holnapért. A holnapnak megvan a maga baja. Itt elég ez a mai nap, ebben a mai napban keresd először Istennek az országát. És azon felül minden más megadatik neked. Tehát a lecke, ezt a mai napot adjam át Istennek. A jövő hetet, a jövő hónapot. Azt engedjem, hogy Isten majd, ha odaérek, meg fogom tapasztalni Isten hűségét. De van egy másik fajta nézés, amivel előre nézhetek, az pedig a menny. Érdekes dolog, hogy a kettő közti időt Isten nem akarja, hogy nagyon elemezzem és firtassam. Elég, hogyha a mai napban én Istennek adom az életem, és vele járok, és hogy azon tartom a szemem, ami az út végén van. Hogy a kettő között mi lesz, hát ezt Isten tudja. De az biztos, hogy oda fogok érni. És nagyon bölcsen teszi az az ember, aki ebbe a kettőbe fekteti a gondolatait, hogy a mai napban én Isten útján akarok járni. És hogy az út végén ott fogok állni Isten előtt. A kettő közötti rész Isten kezében van. Észrevetted már, hogy a Bibliában a szenvedés és a növekedés azok elválaszthatatlan témák. Ez a kettő valahogy összekapcsolódik, és amikor Isten arra adta a fejét, hogy minket lelkileg növekedésre von, akkor bizony ez a mi részünkről azt jelenti, hogy hát ez fájdalmas lesz. Növekedni fájdalmas. Az én fiam tinédzser, és nő, mint a gomba. És sokszor volt mostanában az, hogy amikor ágyba bújik, és oda bújok mellé, már mennék lefeküdni, ő még virít, tök éber, én már majd alszom, és akkor kiszállok az ágyból, és mondja, hogy apa, masszíroz meg a talpamat, úgy fáj. Fájnak az ízületei, mert növekszik. És én mondom, hogy jaj, Márko, jó, és akkor még visszamegyek egy kicsit úgy foglalkozni vele. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de kutatások igazolják, hogy ezek a növekvő gyermekek egy éjszaka leforgása alatt tudnak pár millimétert nőni. Tehát, hogy van, hogy így nem nőnek, és aztán hirtelen így pár óra leforgás alatt, nem is értem, hogy ez hogy történhet meg, nőnek egy látványosat. És akkor nem csoda, hogy az anyuka, amikor ránéz a gyerekére, mondja, hogy mikor lettél te ekkora? Növekedés az fájdalommal jár, és Isten azt szeretné, hogy növekedjünk. De ebben a folyamatban nekünk végig van egy reménységünk, amit itt Pál el is árul. És nézzétek meg, a 24-es versben olvastuk, mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont nem is reménység az, amelyet már látunk, hiszen amit lát az ember, azt miért kéne remélnie? Te reménységgel mész előre? Vársz valamire? Vársz arra, amit Isten félretett neked? Azt mondja Isten, hogy ez az üdvösség útja, amin most járunk, ez reménységre szól. Enélkül ennek az egésznek nem sok értelme van. És azt mondja még Pál, hogy a teremtett világ maga is valami hasonló helyzetben van. A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Ugyanis a teremtett világ hiába valóságnak vettetett alá. De maga a teremtett világ is meg fog szabadulni ebből a romlandóság hiába valóságából. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtózik és együtt vajúdik mindez ideig. Én nagyon szeretek a természetben lenni. Gyönyörű az, ami körülvesz minket a legtöbbször. De hidd el, hogy ez a természet, amiben vagyunk, ez csak egy alsó hangon énekel ahhoz képest, aminek Isten először teremtette a világot. Amikor Ádám vétkezett, akkor a teremtés is megváltozott. Maga a teremtett környezetünk, a teremtett világ átok alá került. Amiatt a bűn miatt, amit Ádám elkövetett. És az a természet, amit ma körülöttünk látunk ma, lehet, hogy gyönyörködteti a szemünket néha, ha jó helyen járunk, de mégiscsak egy árnyék annak, ami ennek kéne lennie. És nagyon várja, maga a természet is várja azt, hogy megszabaduljon ebből a hiába valóságból. Gondolkodtatok már azon, hogy ez a természeti körforgás, ez mennyire hiába való? Most pár hete tart a tavasz, és gyönyörű, ahogy virágoznak a fák, hogy növekszik a cseresznye a fán, ahogy kisarjadnak a kopár ágak. De tudjuk, hogy pár hónap múlva azok a levelek újra lehullanak, és újra elszárad a növény, és ez kezdődik újra. Az állatok így elpusztulnak, és újra kezdődik ez a körforgás. És mennyire hiába való ez, hogy újra és újra, újra és újra. És sokszor az ember érzi magát ezen a helyen, hogy uram, van értelme ennek az életnek így menni előre, őrlődni folyamatosan? Maga a természet is várja, hogy megszabaduljon ebből az állapotából, amikor visszatér a király, visszatér Jézus Krisztus ide a földre. Nem olyan régen történt, hogy a fiaim találtak egy imádkozó sáskát itt a gyűlinél. Egyébként nem először történt, többször volt már, és olyan vicces a dolog, hogy itt pont az imaház környékén vannak ezek az imádkozó sáskák, és mondom is, hogy milyen lelki ez a hely. És akkor a 3 éves Andris fiammal még így el tudtam játszani ezt a tréfát, hogy ugye amikor kérdezte, hogy tényleg apa, ez egy imádkozó sáska, tehát így imádkozik, és hát persze, hát hallgasd meg. És amikor így közeltette a füléhez, akkor én is odahajoltam, és én mormoltam egy imát. És én, drága Istenem, és Andris így nézte, hogy ez tényleg imádkozik? Na, azt Barnabással már nem tudtam eljátszani, mert van a természetnek még egy így mutatja Isten kézjegyét. De közben ott vannak a hurikánok, a földrengések, ott vannak a betegségek, az árvizek, a halál, ami megmutatja, hogy ez a világ most nem olyan, aminek lennie kell, de majd lesz. És ez a mi reménységünk. Nekünk, Isten fiainak hasonló reménységünk. Mi már megváltottak vagyunk. Mi már istenéi vagyunk. De a testünk az még mindig annyira idehúz minket ehhez a földhöz. Még mindig része vagyunk ennek a bukott, teremtett világnak. De nem lesz mindig így. Amikor visszatér a király, akkor új testet kapunk, és dicsőségbe öltözünk. Észrevetted már, hogy ez a világ mennyire szenved az ürességtől? Hogy mennyire üresek az életek? Én azt gondolom, hogy helyesen mondta az író, hogy minden ember szívében van egy Isten alakú űr. És hogyha Isten nem tölti be ezt az űrt, akkor hiába próbálkozik az ember bármi mással, hogy megelégítse a lelkének szomjúságát. Nem fogja tudni. A Az emberek elkötelezettek, hogy megtalálják a megoldást, és sokféle ember sokféle helyen keresi. Salamon az egyik példa az igéből, aki próbálta azt az ürességet a lelkében betölteni. Próbálta pénzzel, próbálta nőkkel, próbálta szórakozással, próbálta katonáskodással, sikerekkel, de a lelkének szomjúsága nem múlt el. És oda jutott, hogy mindez hiába valóság. De eljutott az útja végén oda, hogy Uram, egy dolognak van értelme ezen a földön. Az, hogy az ember a te utadon járjon, és félje az Istent. Csak Isten töltheti be azt az űrt az életünkben. Ha nem vagy hívő közöttünk, még nem hiszel az Úr Jézusban, nem születtél újonnan, akkor biztos te magad is keresed a válaszokat. Az egyetlen mód egyébként arra, hogy megtaláld azt, amit keresel, hogyha ebben az ürességben odafordulsz a Teremtődhöz. Odafordulsz az Alkotódhoz, aki ismer téged. Hála Istennek, hogy van egy ilyen üresség bennünk, mert ez odafordít minket az Úrhoz. A 23. versben azt olvastunk, hogy mi hívők együtt sóhajtozunk, várva a fiúságot, testünk megváltását. Észrevetted, hogy ez a test, amiben vagyunk, milyen könnyen kimerül, kiürül, elfárad. Én 40 éves vagyok leszek ebben az évben. Furcsa, hogy már 40-nel kezdődik az életkorom. Lehet, hogyha valaki idősebb nálam, azt mondja, ficsúr, mit tud ez? De nekem azért úgy elgondolkodik az ember ilyen korszakváltásokkor, hogy hú, tényleg ez hova repült az elmúlt 10 év. A múlt héten voltam egy temetésen. Megkért egy özvegyasszony, hogy temessem el az ő férjét, aki 46 éves volt, amikor meghalt. Ott lakott az utcánkban, a barátunk volt. 2 évig küzdött a rákkal, és a szemünk láttára fogyott el. És olyan érdekes volt beszélgetni vele, februárban voltunk nála, innen a gyülekezetből egy testvérrel, hogy imádkozzunk érte, és beszéljünk neki az Úrról. És ő valahogy oda jutott, hogy sokkal több, sok dolognak az életben, amit korábban fontosnak tartott, nincs értelme. Amikor az ember már azt gondolja, hogy nem sokára megy innen el. Hogy minek küzdött ő ezekért a dolgokért annyit? Minek aggódott ezekért a dolgokért annyit? És azokért a dolgokért volt hálás, és azokra a dolgokra próbált figyelni, aminek valóban értéke van. Én azt gondolom, hogy az ember harcolhat azért, hogy a teste nem újjon el. De ez egy elég hiába való küzdelem. A legjobb tanács, amit Pál adhat mindannyiunknak, hogy éljünk az örökké valóságnak, hogy éljünk annak, ami örök. A lelkünk örök. Isten dolgai örökké való dolgok. És amíg nem vagyunk ott, addig sokat sóhajtozunk, ahogy mondja ez az ige. Ah, volt már mostanában olyan, amikor így a nehézségek között csak így sóhajtottál egyet. Így. Én azt gondolom, hogy a hívő ember máshogy sóhajt, mint a nem hívő ember. A hívő ember fölfelé sóhajt. Ah, Uram, mikor lesz ennek vége? Vannak pontok, amikor itt tartunk, nem? Élvezzük Istent, élvezzük, hogy mit ad, de van, ah, Uram, annyira mennék már hozzád vissza, haza. Tudod, hadd mondjam ezt nektek, testvéreim, és kérlek, véssétek a szívetekbe, hogy számunkra a legjobb még hátra van. Nem tudom, hogy mi pontosan mi zajlik az életedben, mert mindannyiatok életében ennyire nem látok bele. De ezt tudom, és ezt biztosan mondhatom, hogy a legjobb rész az hátra van. Ezután jön. Olyanok vagyunk egy kicsit, mint Ábrahám, aki így vándorolt, és Ábrám nagyon gazdag volt, megvehetett volna egy házat, egy palotát, sőt egy egész várost is. De képzeljétek el, Ábrám úgy döntött, hogy ő sátorban akar lakni. Nem tudom, hányan szerettek sátrazni, én nagyon szeretek a fiaimmal, egy hétig maximum. Utána sóvárgok a zuhany, a kávéfőzőgép és egyéb luxus termékek iránt. De Ábrám úgy döntött, hogy ő sátorban éli le az életét. Mi baja volt ennek az Ábrahámnak? Azt mondja az ige róla, hogy ő hitből úgy döntött, hogy sóvárogva várja azt a város, azt a helyet, amit Isten épít neki. Ő haza akart menni, és nem akar túl mély gyökereket ereszteni itt a földön. Ez most nem probléma, ha van egy házad, jövő héten nem kell eladni. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez a világ úgy fog elmúlni, ahogy van most. És nem marad meg belőle semmi. De az az ország, amit Isten épít, ahol Isten vár, az örök ország. Oda vár minket, és haza fog vinni. Mennyire bölcs az ember, ahol, aki oda gyűjt kincseket. Ábrahám és Lót, lehet, hogy hallottad az ő történetüket, Lót volt Ábrahám unokatestvére, és volt egy pont, ahol a két ember szétvált. De nem csak az útjuk vált szét, gyakorlatilag a látásmódjuk miatt vált szét az útjuk. Lót azt mondta, vagy Ábrahám azt mondta Lótnak, hogy figyelj, döntsd el, hogy merre mész, te jobbra mész, én balra fogok menni, nem fogjuk egymást zavarni. Hova szeretnél menni? És Lót körülnézett, és a szemére bízta a döntést. És azt mondta, hogy elmegyek abba az irányba. Az jól néz ki. Ott gazdagság vár, ott sikerek vár, és elment. Ábrahám pedig hitből elindult a másik irányba. Én nem tudom, hogy milyen ember szeretnél lenni. Én olyan ember szeretnék lenni, mint Ábrahám, aki hitből megy előre, és nem a szemére bízza a döntést. Ábrahám jól járt, Lót meg nagyon rosszul a döntéséből kifolyólag. Éj az örökké valóságnak. És nézd meg, így folytatja az ige. Azt mondja, hogy 26. vers, ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Tudtad azt, hogy a Szentlélek imádkozik érted? Hogy Isten lelke közben jár érted most, ebben a pillanatban. Én nagyon sokszor érzem magam azon a helyen, és ezen nem változtatott, hogy 20 éve vagyok hívő, hogy nem értem Istent, hogy mit csinál. Hogy ezt a helyzetet most, uram, most miért kellett így alakuljon? Most ebből mi jó lesz? Lehet, hogy van egy elhúzódó nehézség, vagy egy komolyabb betegség, ami téged ugyanerre a kérdésre késztet. Az élet bonyolultsága, és csak sóhajt az, hogy uram, én ezt nem értem. Vagy valaki imád kér tőlem, és jövő héten visszajön, és az Tamás nem oldódott meg. Imádkoztunk, nem? De hát még mindig nem változott. Te érted ezt? Én nem értem. Én se értem. És akkor így megállapodunk ebben. Annyi minden nem értünk. És emiatt, hogy nem értjük, ezért nem is tudjuk, hogy hogyan kéne imádkoznunk. Mi lenne a jó kérés ebben a helyzetben? Azt mondja itt az ige, hogy Isten lelke segít az erőtlenségünkben. És amikor mi nem tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk, akkor ő maga jár közben értünk. Pont azokat a dolgokat kéri, amit kell. Olyan, mintha Isten oda jönne, és azt mondja, hogy gyere Tamás, megfogom a kezedet ebben a nehézségben, és majd én vezetlek téged. Sokszor, mivel nem értjük Istent, mivel nem értjük a helyzetet, nem tudjuk, hogy mi lenne a legjobb számunkra. Én azért imádkozom egy nehézség közepette, hogy Uram, szabadíts ki. Uram, csak vedd el ezt a nehézséget. Jézus nevében, ámen. És akkor várom, hogy Uram, szabadíts ki, kérlek. Közben a Szentlélek meg azért imádkozik, hogy kérlek, formáld egy kicsit őt ebben a nehézségben. Engedd, hogy így megváltozzon ebben a nehézségben. Tudtad, hogy az imádság az sosem annak az eszköze, hogy Istent irányítsuk? Vagy Istennek ötletet adjunk, hogy egy helyzetet hogy kéne megoldani. Azt mondja Izsaiás 40. fejezetében egy igevers, hogy vajon ki irányítja Istennek a lelkét? Ki ad neki tanácsot, hogy mit kéne tennie? Hát ki tehetne ilyet? Ki tesz ilyet? Melyikünk tesz ilyet? Hát én elég sokszor. Találtad már ezen a helyen magad, amikor úgy imádkozol, hogy Uram, van egy probléma, ez a megoldás, és alig várom, hogy megcsináld. Így megmondom Istennek, hogy mit kéne csinálnia. És amikor nem azt csinálja, akkor nem értem, hogy de hát én olyan szépen elképzeltem. Hogy így az imádságot Isten nem azért adta, hogy irányítsuk őt. Mégis nagyon sok ember a zarándok útja során Istent bele akarja terelni ebbe a mederbe az imáink keresztül. Hogy én ezért imádkoztam, Uram, hát miért nem látom megvalósulni? Jeremiás próféta belefutott ugyanebbe az alagútba. És képzeljétek el, azt olvassuk Jeremiás könyvében, Isten azt mondja neki, hogy elmondom a történetet, Isten fogságba akarta vinni Izraelt, és az ellenség szorongatta őket, és Jeremiás azért imádkozott, hogy Uram, szabadíts meg a te népedet, vidd el az ellenséget, ne engedd, hogy ők fogságba jussanak. És eljött az a pont, amikor Isten azt mondta Jeremiásnak, hogy Jeremiás, ezért ne imádkozz, maradj már csöndben. Ezt úgyse fogom megválaszolni, most miért ezért imádkozol? Én nem ezt akarom csinálni. Tótágast állhatott volna a Jeremiás, Isten akkor se válaszolja meg ezt az imáját, mert Isten nem ezt akarta csinálni. Csak nem viszed fogságba a te néped, Uram, de pontosan ezt akarta csinálni. mert az ő engedetlen népe bálványimádásban volt, újra és újra, újra és újra, újra és újra, és Isten tudta, hogyha elviszi őket a fogságba, 70 évre, amiről proféciák voltak, úgy kellett történnie, akkor, amikor visszajönnek, meg fognak szabadulni. Júda 70 évet töltött idegen földön, és amikor visszajöttek, többet nem fordultak bálványok felé. A régi bálványok kikerültek az életükből. Honnan tudod, hogy mi a legjobb számodra, ha nem tudod, hogyan tudsz imádkozni érte? De hadd mondjak egy bátorítást. A Szentlélek azért imádkozik, ami a te életedben a legjobb. Pontosan azért. Jaj, Tamás, akkor ez azt jelenti, hogy nekem nem kell imádkoznom? Hát ezt egy nem mondanám. Csak lehet, hogy nem arra való az ima, hogy átverekedjem az én akaratom Istennél. Az ima arra való, hogy Uram, ne az én akaratom legyen meg, hanem a te akaratod legyen meg az én életemben. Nekem kell formálódnom, nem Isten meggyőznöm valamiről. Uram, engedd, hogy értsem, hogy mit szeretnél. Hozz összhangba a te terveddel. De akkor hogyan imádkozzam, hogy kapjam meg azt a munkát? Vagy meggyógyuljak ebből? Vagy hogy merre menjek? Vagy végre elmehessek külföldre? Akkor hogyan imádkozzam? Szerintem a legjobb ima az, ami kinyitja Istennek az ajtót, és nem mondja meg Istennek, hogy mit csináljon. A legjobb ima az, ami fölemel egy szükséget, egy embert, egy helyzetet. Kinyitja a szívet, és azt mondja, Uram, én itt vagyok, és cselekedj velem, amit szeretnél. Ma, csináld meg, amit szeretnél. Imádkozzunk egyáltalán? Igen, imádkozz. Imádkozzunk. Mert imában Isten vezet minket. Imában Isten felemel minket. Tudod, hány Zsoltár van a Bibliában, amikor Isten embere teljes kétségbeesésében szétsúszva leül imádkozni, és úgy kezdi az imát, hogy így olvassuk, hogy ez az ember nagyon nincs helyen. És amire végére ér az imának, már minden rendben van. Már dicsőíti Istent. Maga a helyzet nem oldódott meg, de annak az embernek a szíve a helyére került. Hát Isten ezt akarja az imában elvégezni, hogy bennünk munkálkodjon, hogy az ő akaratával összhangba hozzon minket. Ha nem imádkozom, akkor azt mondja a Jakab levele, hogy azért nincs nektek, mert nem kéritek, vagy ha kéritek, rosszul kéritek. Vannak szükségeitek ma, ami jó lenne, ha Isten elé kerülne? Ott van a legjobb helyen. De Isten nem tanácsadót keres. Nem kell, hogy megmondjam Istennek, hogy mit csináljon. Csak egyszerűen kinyithatom az ajtót neki. Pál apostol egyébként azt mondja az efézusbelieknek, hogy mindenkor imádkozzatok a lélek által. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy ez mit jelent. Amikor Isten lelke vezet az imában. Ha nem, akkor egyszerűen meg kell kérdeni Istent, hogy Uram, taníts meg erre engem. Tudd meg, hogy ma, nem tudom, erős az ima életed, vagy gyenge, tudd meg, hogy a Szentlélek most esedezik érted. Isten előtt. És van még egy csodálatos működése az imának, hogy az az ember, aki Isten elé imába megy, annak az embernek az élete elkezd úgy illatozni, mint Isten. Hogyha valaki imádkozik, annak az embernek az életén ez látszik. Egy imádkozó ember világít. Nem is úgy, ahogy egy villanykörte, de egyszerűen ragyogja Isten fényét maga körül, mert ő maga ott volt Isten világosságában. Még 3 igeverset fogunk megnézni, és utána nem vesszük végig a fejezetet. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez. Hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Sok minden van, amit nem értünk. Ezt aláírnánk mindannyian. De itt van valami, amit Isten elénk tesz, ez a nagy kép. Tudod, mi a nagy kép, amit Isten itt elénk tesz? Istennek van egy munkája velünk, egy munkája bennünk, amit már a világ teremtése előtt eldöntött, és most végzi bennünk. Mégpedig az, hogy minket Jézus képére formáljon. Ez a munka. Ez a hatalmas terv. ezen munkál Isten, ebben érdekelt, ez az ő célja, ez a terve te veled. Ez tény. De olvasd el velem ezt az ige verset, a 28-as, nézd meg, figyelj! Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javára szolgál. Szerintem sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy olvasunk egy ige verset, és így nem úgy olvassuk, ahogy oda van írva. Nem olvasás technikailag, hanem így ez valahol máshol zajlik az elménkben. És úgy olvassuk, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretiknek, azoknak néhány dolog a javára szolgál. Vagy néhány helyett inkább azt mondjuk, hogy sok dolog. De nem ez van ide írva, hanem az, hogy minden a javára szolgál. Azoknak, akiket elhívott és elhatározása szerint, akiket elhatározása szerint elhívott. Hogy működik ez, Tamás? El tudod nekünk magyarázni? Nem. De nem is azt kell, hogy el tudjam magyarázni, hanem azt kell, hogy tudjam, hogy ez egy tény, hogy Isten mindent az én életemben. Akár jónak tűnik nekem, akár nehéznek, akár örvendetesnek, akár nyomorúságosnak, az én javamra tud használni, és fog is. Isten nem csak akarja ezt, hanem képes rá, és véghez is viszi. Hogy kezdődik ez az igevers? Nézd meg, tesom. Azt pedig tudjuk. Pál azt írja, hogy én ezt tudom. Tudod? Hiszed? Elfogadod? Éled? Mert ha igen, ez megváltoztatja a látásmódot az életre. Jákob egy híres szereplője az Ószövetségnek. Ugye ő volt a patriárka, a 12 ős atyának az apukája. Eljutott az életében egy olyan pontra, amikor a következő mondatot mondta. Isten emberre, képzeld el. Azt mondta, hogy minden ellenem van. Azon a helyen tartott az életében, amikor már egyik feleségét elvesztette, eltemette. Az egyik gyerekét, Józsefet, ő azt hitte, hogy meghalt. Nem tudta, hogy mi történik vele. Ugye mi tudjuk a történetből, de ő nem tudta. És ott voltak a testvérek, a 11, és azt mondták, hogy van egy uralkodó Egyiptomban, aki azt követeli, hogy búzát kaphassunk, el kell vinnünk a kisöcsénket, Benyámint. És Jákob ott van, hogy meghalt a feleségem, elvesztettem Józsefet, és el akarják tőlem venni az én legkisebb fiamat. Hát már minden ellenem van. És tudod, mi történt valójában? Az ellenkezője. Isten éppen a legnagyobb szabadító akciót vitte véghez a színfalak mögött, és Jákob ebből nem látott még semmit. Ő azt hitte tévesen, hogy Uram, már minden ellenem van az életben. És közben Isten mindent az ő javára szolgált a háttérben. Van olyan az életünkben, és lehet, hogy ott tartasz most, amikor nehézségek ülnek rád, és nem érted, hogy ebből hogy lesz jó. Ezt nem megmagyarázni kell tudni, hanem hitben elfogadni kell tudni. Ahogy Pál apostol is mondja, hogy én ezt tudom. Tudom, hogy az én Istenem olyan, aki mindent javamra használ. És hogyha valaki ezt elhiszi, akkor a félelem nem fog úr lenni az ő szívében. Az elbátortalandás nem fogja fogva tartani őt. Istennek van egy tökéletes terve. És nézd meg, azt mondja itt, hogy Isten az övéit kiválasztotta, elhívta, megigazította, és megdicsőítette. A világ teremtése előtt kiválasztott, hogy te legyél az enyém. Aztán elhívott, volt egy pont az életedben, amikor odalépett, mint Mátéhoz, a vámszedőhöz, és azt mondta, hogy gyere, kövess engem. És megtértünk. És azt olvassuk, hogy meg is igazított, azt az igazságot kaptuk, ami Jézus Krisztusé. Meghalt a bűneinkért, és ma nem terhel minket vétek, mert tisztára mosattunk. És a negyedik, hogy megdicsőítettünk. Megdicsőítettünk? Nézd meg, oda van írva múlt időben. Ez mikor történt? Képzeld el, hogy Isten szemszögéből ez már megtörtént. A mi szemszögünkből ez akkor fog megtörténni, amikor belépünk a mennybe. Amikor megérkezünk, és felöltözzük azt a dicsőséget, ami Krisztusi, ami Istené. Mi még abban a folyamatban élünk valahol a megigazulás és a megdicsülés között. Járunk, esünk, elünk néha. De Isten szemszögéből ez már kész. Ő már múlt időben látja. Csak számára ez már biztos. Nem azért, mert én olyan tehetséges vagyok, hogy Tamás, szurkolok, és tudom, hogy végig fogsz menni, hanem azért, mert ezért ő felelős. Ez a nagy terv. Tamás, én mindent a te javadra fogok használni ebben az életben. Hogy átformáljál a Krisztus képére, és oda fogsz érni, hogy elém állj. Azt mondja Júdás levele, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma arra, hogy minket tisztán, fedhetetlenül odaállítson Isten elé. Ezért ő felel, és ezt véghez is viszi. Mi az én feladatom ma? Hogy ezt a dolgot, amit ki is hangsúlyoztam Páltól, ami a 18-as versben is ott volt, a 28-as versben is ott volt, ahol azt mondta, hogy én ezt tudom. Az én feladatom az, hogy ma én ezt tudjam. Ezt én higgyem. Hogy ez az enyém legyen, ez az igazság. Ennek lesz majd gyakorlati alkalmazása is, ezt majd megnézzük a következő fejezetekben. De nincs értelme a gyakorlatról beszélni, ha ma ezt mi nem fogadjuk el, és nem hisszük el. A mai helyzeteinkre nézve is. Jaj, Tamás, ha tudnád, hogy mi zajlik az életedben, nem mondanád. Gondolod, hogy az én életemben nem olyan dolgok zajlanak, amit így meg tudok magyarázni? Nem tudom. De tudom, hogy ez igaz. Ezt az én mennyei apukám mondja nekem. És ő hűséges. És van még egy gondolat, és tényleg befejezem. És ez nagyon fontos. Hogyha Isten késznek lát minket már, ő látja a hibáimat, látja a gyengeségeimet, de azt mondja, hogy te már meg is dicsőítettél, mert ez a munka annyira biztos, hogy ott fogsz állni, hogy én így látlak téged, akkor ennek van egy következménye arra nézve is, ahogy mi egymást látjuk. Pál apostol, amikor Korintusba ment, akkor azt mondta, hogy én nem akarlak titeket máshogy ismerni, csak Jézus Krisztus keresztje után. A korintusi gyülekezetről tudnotok kell, hogy egy nagyon zűrös gyülekezet volt. Szóval ott igazán különleges volt, hogy Pál ezt mondta. Azt mondja, hogy én nem az alapján azonosítalak titeket, hogy milyen hibátok, hiányosságotok és gyengeségetek van, hanem én Jézus Krisztusban látlak titeket. Ez a másik oldala ennek a történetnek. És hadd kérdezzem meg, tesóm, hogy tudod így látni a feleségedet? Tudod így látni a férjedet? Tudod így látni a testvéreidet a gyülekezetben? Vannak olyan emberek, akik világbajnokok tudnának lenni hibakeresésben és kritizálásban. De tudd meg, hogy ez nem egy nagy művészet. Hát melyikünk tudja elég hatékonyan elrejteni a hibáit? Ha, én láttam, hogy múltkor hát gratulálok. A legkönnyebb dolog ezt csinálni valakinek az életében. Jó, ott még nem vagy kész. Hogyha valaki a feleségemet próbálja bántani, kritizálni, akkor velem fog beszélgetni. Ezt így nem ijesztgetésből mondom, de tudom, hogy ő az én feleségem. És én őt Krisztusban akarom látni. És ő is engem. Ha valaki a gyerekeimet kritizálja, és így hibákat keres benne, akkor velem fog beszélni, mert én vagyok az apukájuk. És elhihetett, hogy Isten még inkább ilyen. Ha valaki bántja, kritizálja az övéit, hogy azt mondja, hogy ő az én menyasszonyom. Ő az én szeretett gyermekem. És ő már megdicsőítetett, megigazítatott, kiválasztatott, és elhívott. Ő az enyém. Akkor ne lássuk egymás hibáit. Akkor ne lássuk egymás hiányosságait. Figyelj rám! És szeretném, hogyha ezt nagyon szívünkbe vésnénk. Hogy mit tett Jézus? Hogy csinálta ő? Mert mindig ő a legjobb példa. Olvassuk azt a történetet, amikor az ő tanítványaival leült vacsorázni. Ott volt egy vámszedő, ott volt egy zelóta, halászok, mindenféle ember az utolsó vacsoránál, és ott volt 24 büdös láb. Ezt nem lehet máshogy mondani. Úgy kellett volna leülniük az asztalhoz, hogy megmossák a lábakat. Hogy van valaki, aki lehajol és megmossa, de nem volt senki. És ott ültek, és nehéz lehetett a levegő. És Jézus is érezte. És tudjátok, mit csináltak a tanítványok? Azon vitatkoztak, hogy melyikük a nagyobb. Hogy én jobb vagyok, mint te. Ez a hibakeresés tipikus formája. És Jézus mit csinált? Nem tanítást tartott arról, hogy ki a nagyobb. Nem leteremtette őket, hogy hogy lehetnek ilyenek. Vagy kiemelte volna a hibáikat. Hanem tudjátok, mit csinált? Szó nélkül felállt, fogott egy tálat, egy törőközőt, és elkezdte mosni a tanítványok lábát. Szó nélkül. elbánt azzal a bűnnel, elbánt azzal a problémával, amit nagyon könnyen kiemelhetett volna a másik életében. Én azt gondolom, hogy egy embernek akkor van joga hibakereső hozzáálláshoz. Akkor lehet kritikus a másik életében, ha hajlandó letérdelni és megmosni annak az embernek a lábát. Elfedni azt a problémát, részese lenni annak megoldásnak, és nem csak rámutat a problémára. Semmit nem használt volna, hogy csak előadást tart a koszos lábakról. És tudod, ma Jézus az, aki a legjobban lát minket. És tudja, hogy hol kell még munka, hol kell még formálni minket. És mégse azt mondja, hogy oh, mennyi gondom lesz még veled. Hanem azt mondja, hogy én kiválasztottalak, én elhívtalak, én megigazítottalak, és megdicsőítettelek. Na, engedd, hogy dolgozzam rajtad. Engedd, hogy dolgozzam rajtad. Hadd formáljalak azzá az emberé, aki én már látom, ami leszel. Ez garantált. És ezért mondja az ige itt, hogy minden a javára válik azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ezt kérlek, hidd el, kérlek, fogadd el. És amikor jön a véső, jön egy nehézség és próba, Isten akar egy kicsit dolgozni, akkor engedd ezt meg neki. És lehet, hogy az imáinkat kicsit így fogja forgatni Isten, hogy ne a megoldásért imádkozzam, hanem azért, hogy Uram, van ez a gond. Engedd, hogy ebben a problémában én még jobban hasonlítsak rád. Még jobban hasonlítsak rád. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és szeretnék imádkozni. Úr Jézus, köszönjük ezt a római levelet, és Uram, biztos még most is csak a felszínt karcoljuk. Annyira gazdag, Uram, a te üzeneted. De Uram, imádkozom minden gondterhelt szívért, és minden megterhelt vállért, Uram, hogy hadd süllyedjen ez az igazság mélyre a szívekben. És minden testvérem, én magam is hadd mondhassam el, hogy én ezt tudom. Vagy ahogy pár igeversek később Pál mondja, hogy én meg vagyok győződve róla, hogy semmi nem választ el engem Isten szeretetétől. Uram, taníts minket erre a gondolkodásra. Formáld az imáinkat is, kérlek így, hogy eszerint imádkozzunk. És Uram, amikor beüt egy krach, és úgy látnánk az életet, mint Jákob, hogy Uram, minden ellenem van, akkor csak szeliden emlékeztes arra, amit most itt olvastunk, hogy bár nem értjük, de minden a javunkra szolgál. Te azt mondtad magadról, hogy te vagy a jó pásztor, és te nem futsz el. Te nem hagysz minket magunkra. Nincs nap, amit nélkülünk töltenél el. Itt vagy most is. És olyan hálásak vagyunk érted. Annyira hálásak vagyunk érted. Kérlek, vigyél tovább minket, Uram. És formálj át minket, Uram. És imádkozom azokért, akik még soha nem vetették a reménységüket beléd, hogy legyen ma az a nap, amikor segítségül hívnak téged. Amikor nem hiába való helyeken keresik az ő szomjuk oltását, amire a lelkük éhezik, szomjazik, hanem nálad. Hogy oda tudjanak fordulni hozzád a mai napon. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk. Isten, olyan hálásak vagyunk érted. Legyen áldott a te neved. Ámen.